Tehát a házasság, ugye gondolom, szövetség megkötése, az a sorrend. A házasságnak van egy gyönyörű meghatározása. A házasság a legszorosabb kapcsolat két egymás szerető személy között, amely egyben az élet továbbadásának a forrása is. A házasság tökéletes példáját láthatjuk Krisztus és a gyülekezet kapcsolatában, de a házasság minden problémájára a válasz is itt keresendő, hogy milyen Krisztus és a gyülekezet kapcsolata. A férj azt tegye, amit Krisztus a gyülekezettel. A feleség azt tegye, amit a gyülekezet a Krisztussal. Gyakorlatilag a házasság, a házaspárok kapcsolata fizikai szinten, az egy képe a szellemi dolgoknak. Hogy a Krisztus teste hogy áll össze? Jön az ő legény, ugye? Tudjátok. És mi vagyunk a menyasszony, ez is egy szimbolikus kép. A férj, a ház ura. Még ma is hallom sokszor, hogy azt mondja a feleség, hogy jaj, még nem jött haza az uram, vagy majd megkérdezem az uramat, megbeszélem az urammal, ezt még ma is használják. De mi a feleség titulusa? Nem fogjátok kitalálni. Az otthon királynője. És mi a cél a házasságban? Egymás kiegészítése. Egyik főzni tud, a másik barkácsolni. Sokszor nagyon jók a főznek a férjek is. Tehát nem azt kell nézni, hogy most a főzés az kinek a reszortja, lényeg az, hogy egymást a házaspár kiegészítse. A kettő ír egyet. Tehát a cél az egymás kiegészítése, és nem a versengés. Semmiképpen nem a versengés. Házasságban ugye van gyűrű. Egy véget nem érő kör, amely emlékeztet az isteni szeretetre, és emlékeztet arra az esküre, amit a párok tettek egymásnak, illetve tettek Isten előtt. És vannak tanúk. Tanúknak egy fontos feladatuk van. Hogy tanúskodjanak a létrejövő egység felett, és egyetértésüket adják Isten előtt arra a figyre, ami éppen ott köztetett előttük. De gyülekezetnek, tehát hogyha úgymond templomi esküvőről van szó, vagy egyházi esküvőről, akkor a gyülekezetnek még nagyobb feladata van ezzel kapcsolatban. Hanem a gyülekezet feladata, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az az egység, ami ott létrejött előttük, az szilárd, erős, boldog és virágzó legyen. Ez egy komoly feladat, ugye? Igazából ez ima munkát jelent elsősorban. Tehát imában hordozni őket, azt a fiatal párt, aki a gyülekezet előtt, az úr előtt kötött ugye egy életre szóló házasságot. És van még az Isten pecsétje. Ez az a bizonyos gigantikus erő, az a 10.000-szeres erő, amiről beszéltünk, ami a rendelkezésükre fog állni, és amiben megegyeznek, az valóra válik. Tudjátok, az Ámos 3.3-ban van még egy fontos ige, de ugyanígy vonatkoztathatjuk ide a Máté 18.18-at is, hogy egy akaraton mondott ima. Tehát fontos, hogy döntsenek, hogy most akkor házat veszünk, és pirosat. Hogy autót veszünk, és fehéret, vagy mikrobuszt veszünk, vagy hűtőszekrényt veszünk, hogy egységben legyen a pár. És utána fog működni, mert hogyha egy hajón két kapitány van, vagy lenne, mert nincsen, csak lenne, akkor soha nem tudna elindulni a hajó, mert egyik azt mondja, hogy kelet, másik azt mondja, hogy nyugat. Egyik rigvezbe teszi, másik meg előre teszi sebességbe. Tehát Ámos 3.3.
Vagy járnak egy ketten együtt, de nem egyeznek meg egymással.
Meg kell egyezni. Utána lehet, most utána a férj azt mondja, hogy akkor most előre. Mert a férj a család feje, de a férj, ha szeretetben jár, akkor kikéri a feleségének a véleményét. És hogyha az úr akaratával egyezik, akkor figyelembe veszi a döntésnél. A végső szót mindig a férj mondja ki. A szeretet arról szól, hogy mit tehetek a másikért. Házasságot Isten előtt meg lehet erősíteni. Szántódon volt egy 50 éves házassági évforduló, és benne van a fényképük, ugyanisztán ebben a legutóbbi újságban. Úgyhogy meg lehet erősíteni a házasságot. Most mondok öt olyan dolgot, amely rombolja a házasságot. Ugye a fel nem ismert veszély ellen nem lehet védekezni. Tehát fel kell ismerni a veszélyt, hogy tudjunk védekezni. Hogyha van egy árvíz, és a kucok megfúrja a gátat, akkor jön a buzgár. És ha a gátérők nem figyelik tüzetesen a gát állapotát, akkor azon a buzgáron jön a víz, aztán még jobban jön, és a végén jön a gátszakadás. Tehát fel kell ismerni a veszélyt még icipici korában. Hogy lehessen ellene védekezni. Azért mondom ezt az öt rossz dolgot. Öntés. Egymás előtti titkolózás. A társnak az elfolytása. Hanyagság. És az ötödik. Stagnálás, unalom. Mi a elhívása a feleségnek, és mi az elhívása a férjnek? Nem mindenkinek van elhívása. Ha megszületett a földre, van valamilyen elhívása. A feleség elhívása az ige szerint segítőtárs és engedelmes a jóban, az igei dolgokban. Tudjátok, mit mondtunk az alkalom elején, hogy fél kapja az ítéletet. Most az engedelmességet azt nem kell azért szó szerint érteni, mert hogyha netán azt mondaná a férj, hogy ha nem mehet a gyülekezetbe, akkor ez csak példa, nincs ilyen, ugye? Akkor azt mondod, hogy de drága férjem, itt van a Zsidó 10-25-ben, hogy el nem maradjak egybe gyülekezéstől. Úgyhogy amit te mondasz, az nem igei, azért én most elmegyek. Hogy egy durva példát hadd mondjak, azt mondaná a férj, hogy ha drága felesége, nincs pénzünk, és menj ki és áruld magad az utcasarkon, akkor ennek se kell engedelmeskedni, mert ez is sem igei. Tehát segítőtárs és engedelmes az igei dolgokban. A feleségnek van egy fontossági sorrendje. Isten, egyértelmű, első. Férj, gyerekek, otthon és önmaga. Hogy jól működjön a dolog. Mi a férj elhívása? Sokkal nehezen. Úgy szeresse a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Igen, számos fogok én mondani, azt hiszem, hogy kicsit haladjunk is. Az Efézus 5.28 és a 31-es írjátok fel csak magatoknak, házi feladatnak. Tehát Efézus 5.28 és a 31. És még írjátok fel, legyetek kedvesek, a 2 Korintus 6-ból a 14-15-öst is, itt a házasságkötés, a keresztény csak kereszténnyel köszön házasságot ahhoz a részhez. A Jakab 4 hetet már egyszer érintettük. De itt van még egyszer. Engedelmesség, hajlandóság az egyenlő hatalom mértékével, ez pedig egyenlő a jóléttel és a megválaszolt imákkal. Ézsaiás ugye 1.19-ben azt olvassuk, hogy akik hajlandók, engedelmesek, készségesek, illetve itt a föld javaival élnek. Amen. Hát, ismerik az igényt. János 9.31-et viszont keresni, légy szíves. Ezt nemrégen hozta elém az Úr. János Evangélium 9.31.
Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja az önösöket, hanem ha valaki Isten kérő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.
Tehát, hogyha az akaratát cselekedjük, akkor meghallgat bennünket. Ha engedelmesek vagyunk, akkor így fordítom le, akkor Isten meghallgat bennünket. Azt írja Keret Copeland, ugyanolyan napi tanítás, mint a Kenneth Hagennek a tavasznál ősz. Hogy egyszerűen volt olyan időszak, amikor imádkozott és minden gördülékenyen óriazottan ment, jöttek az imaválasztók, jöttek a kijelentések, és van időszak, amikor pusztaság van, szárazság van. És kérdezte az Urat, hogy miért van? És azt mondta az Úr, hogy kis engedetlenségek megállítják a Szent Szellem kiáradását, vagy a mozgását. Itt lesz rögtön ez is hamarosan. A énekek, csak írjátok föl, énekek 2.15-ben a kislókákról van szó, hogy a kislókák kárt okoznak. Emlékeztek erre, olvastad valaki? Egy kis róka, egy kis kár. Két kis róka, kicsit nagyobb kár. Három kis róka, még nagyobb kár. Sok kis róka, sok kár. Egy kis engedetlenség. Kis kár, sok engedetlenség, nagy kár. Tehát az engedetlenség leállítja a Szent Szellem áradását. Az engedelmesség nem egy jelentéktelen dolog. Egy nagyon fontos dolog a keresztény életében. Sok pénzt lehet vele keresni. És meggyőződésem, hogy a keresztények millióktól esnek el, mert nem kellően engedelmesek. Tehát jönne az áldás, Én úgy szoktam a gyülekezetben tanítani Ságváron, hogy ha valamiért imádkozol, akkor képzeld el a csőpostát, régen működött csőposta, még a Siófoki postán is, hogy Isten a csőpostába, ja, de kérdik, amit kértem, berakja a csőpostába, és lefelé. De hát a csőben vannak korpadások, amit ugye én okozok. Ilyen-olyan dolgokkal, engedetlenséggel, egyéb dolgokkal. Tehát rajtam múlik, hogy az mikor ér oda. Isten elindította, csak én mikor kapom meg. Van egy kérdésem megint. Tudjátok, hogy a szexel lehet pénzt keresni? Nagyon sok pénzt keresni? Csak hallottátok. Hát én nem arra gondoltam. Nem arra gondoltam, amikor valaki a testét állóba bocsátja. Én arra gondoltam, hogy amikor a házaspárok engedelmesen átadják a testüket egymásnak, és nem tartják vissza egymástól. Mert az engedetlenség. Ugye mennyire gondoltunk? Nem baj. Ismét egyszer a satúra. Lukács 6.49.
Aki pedig halagatkodon nem találja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házat fundamentum nélkül, amelyben beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása.
Tehát hallgatja, de nem engedelmeskedik utána, nem cselekszik. Köszönöm szépen. Vége volt szavazás már, ugye? Négy szavazás. Most akkor szavazzunk. Három kérdésem van. Mi a nagyobb vétek? 1. Házasság előtti szex. 2. Házastárs visszautasítása. 3. Házasságtörés. Menjünk sorban. Tehát ki gondolja a nagyobb véteknek, hogy képszertartásra meg tudom azért állapítani. Nagyjából, hogy a házasság előtti szex. 0. Jegyeszpártól. 0. 2. Házastárs visszautasítása. Itt már van egy kettő. Harmadik házasságtörés. Házasságtörés jön a harmadik. Na ez a tény, ez nyert. Ugyanaz volt Siófokon is. Ki kell, hogy ábrázolja benneteket. Hát Isten szépen mindegyik egy forma. Ezzel csak azt szerettem volna szemléltetni, hogy a gondolkodásunkon még van mit javítani. Hát tudjuk, hogy a világi emberek, és találkozunk világi emberekkel, tagadják Istent. Nincs Isten. De sajnos vannak olyan keresztények, hogy akik, ha nem is a szavaikkal, de a cselekedeteikkel tagadják Istent. Öt szeretetnyelv. Ez egy egész oldalas tanítás, a Békeváron megtaláljátok. A lényeg. A sok válás ellenére szerintetek létezik-e életre tartó szerelem és hűség? Lehet szavazni. Hol sok részben van. Igen. Én is azt hittem, hogy igen. Viszont az életre tartó kapcsolatnak van egy receptje. Hűség és megbocsátó hozzáállás. Megtörtént eset, egy házaspár a megbocsátás, hogy nyomatékosítsa, volt egy megbocsátás poharuk, egy kájuk otthon. És ha valamiért összekocsolt a cintányért, akkor elővették ezt a megbocsátás poharát, és megittált, és megbocsátott a tényleg egymásnak. Tehát fizikai megnyilvánulása is volt, úgy, mint a visszeretség is, az egy fizikai megnyilvánulása a belül történt szellemi dolgoknak. Egyszer viszont a kisgyermekük valami összefoglalkozásnak tanulja volt, és elszaladt a kehelyet, és hozta, hogy anyu és apu, szükségetek van erre? Lehet gyakorolni, hogy valakinek ez a ezt hozzá a tiszta megbocsátást, ezek így meg a megbocsátás poharát. A béketipa az ugye köztudatban van, de az a megbocsátás pohara. Mit jelent a hűség, szó, maga, mit akar? Hát nem csak a félrelépést, illetve a félrelépés elkerülését. Szeretet, önfeláldozás, tisztelet, kitartás, bátorítás. Ennyi sokat jelent a hűség. No, megtörténik az egybekelés. Jönnek a mézes hetek, jönnek a mézes évek, a statisztika szerint 4 évig tart a mézes évek. A statisztika szerint. De amikor felszáll a rózsaszín felhő, akkor jönnek a problémák. Úristen, kihez mondtam a példát? Addig meg hercegednek hívtam. Egyik Balatonparti gyülekezetben van egy 31 néhány éves asszonyka, a férjét, miután megismerte Isten igényét, Szönyereménynek hívja. Nem jár a férj gyülekezetben, de nem is tiltja, de ő igen, jó alapon tekinti a dolgokat, és megyek a Szönyereménynek. Vár a Szönyereménynek. Egyébként az ilyen megfogalmazások nagyon jó hatékonyságúak. Mert ha csak visszaemlékezünk arra, amikor Isten új nevet adott Ábrahámnak és Sárának, hogy sok nép anyja, meg sok nép atya, akkor elkezdték egymást kihívni. És ha jól tudom, akkor 25 év után körülbelül lesznek a gyermekük. Mert mindig, amikor egymást szólították, gyakorlatilag egy jó megvallást tettek. Tehát végre a mézes életnek át kellene váltani a szerelemről a szeretetre, az agapi szeretetre. Nem a csuki nagy szeretetre, az emberi szeretetre, mert ugye ez leolvad. Lakon feleked a tortát, a csoki tortát, nézhetek, hogy mi lett belőle. Ilyen az emberi szeretet, mert az bármikor elhorkan feljárják az érzésében miatt. Amikor még volt mennyasszonyommal jártunk, én már nem emlékszik rá, csak én, annyira belém ragadt, hogy amikor elmúlik a szerelem, akkor jön a szeretet. Pedig akkor nem látunk még üvet az ember. És ez igaz. Tehát át kellene váltani. Tehát ha nem tanítják meg az embereket, hogy hogyan, akkor hogyan váltható el, hogy átváltsanak. Na most, ha nem tudnak átváltani, jön a göröngyös út. Biztos. Mindenkinek vannak érzelmi szükségletei. És az elsődleges szeretet nyelv, ez egy új szó, egy szeretet nyelv, tölti be az érzelmi szükségleteket. És ugye elmagyarázom, hogy ez mi. Jelenleg 5 ilyen szeretet nyelvet ismernek. Olvastál valaki? Ezt a szeretet nyelvest? Nem olvastátok még? Elismerő szavak. Oda szentelt idő. Aztán ajándék. Szívesség. És a testi érintés. Tehát így lehet kifejezni a szeretetünket másik felé. De hogy most ő mire vevő, biztos, hogy nem az ötre. Hogy ezek közül mire vevő. Ez a jó kérdés. De elárulok egy titkot. Hogy amiben kritikát kapsz a párodtól, az az ő szeretet nyelve. Már megint nem vitted el szemetet. Akkor neki a szívesség. Ez csak példa. Vagy az elmúlt 2 évben soha nem volt időd rá, és nem sétáltunk. Akkor az ő szeretet nyelve az együtt töltött idő. Tehát ki lehet szimatolni, hogy mi a társad szeretet nyelve, mi a gyermeket szeretet nyelve, mert ugyanúgy működik abban a kívánban is, és kezd ezt ezen a módon betölteni. Ajándék, a szeretet nyelve a ajándékot. De hiába összél annak ajándékot, akinek a szeretet nyelve nem az ajándék, nem fogja értékelni olyan mértékben, mint kellene. És ha betöltöd a szeretet igényét, a szeretet ezeken a módokon, akkor minden szépen megint lejön. Minden út egyenessé válik. Üres tank, ha szeretett tankod üres, vagy a párod szeretett tankja üres, akkor ilyen a kecskeben mindig megy az akció. Kezd kifogyni belőle a benzin, és akkor egyszer elkapja, egyszer nem. És amikor üres a szeretett tank, mi történik? Észreveszed a hibáit. Aztán jön a kis szóváltás, a vetekedés, aztán bántalmazás, válás, gyermekek esetében a pótcselekvés. Ha nem kapnak megfelelő szeretetet. Azt hiszem, ti is tudjátok, hogy sok helyütt, ahol a szülők elfogadtak, kapnak zsebpénzt, aztán mennyire. Ezzel nem lehet a szeretet igényüket kielégíteni. És akkor jön a gyermekeknél a pótcselekvés. Alkohol, drog és a korai szex. Körülbelül ezek a legveszélyesebb kategóriák. Hogyha mindkét fél érzelmei ki vannak elégítve, akkor egy új távlatok nyílnak a házasság előtt. Tehát meg kell találnod, hogy mi a párod szeretet nyelve, és azt szerint igyekezz betölteni az ő szeretett éjségét, szeretett igényét. Most jön akkor a piros karika, ami a 18-as. Házas élet. Szerintetek a Biblia foglalkozik a házas élettel? Isten igéje foglalkozik a házas élettel? De van? Akkor mehetünk tovább, ugye? A világ zűrzavaros módon tárja elég ezt a dolgot. Zűrzavaros hangok jönnek a világból, a házas élettel kapcsolatban. De van egy igaz hang, Isten hangja. És ha visszatérünk az igéhez, akkor ez így nagyon jó lesz. Isten a szexualitás ajándékát adta a házasság keretein belül élő nő és férfi számára. Ennyi kíváncsi, nő és férfi számára. Isten szemében a házassági szexualitás szent. Isten ajándéka viszont használható a döntésünk alapján, jóra vagy rosszra. Tehát rajtunk múlik, hogy egy ajándékot mire használunk. Kenneth Hagin azt írja a könyvében, hogy a házaspárok szeretkezése az szükséges és jó. Mind fizikailag, mind lelkileg, mind szellemileg. Mert így töltetnek be a szükségek. A fizikai, lelki és szellemi szükségek. Isten a szexualitás ajándékába becsomagolt 6 dolgot. Azt ha másképp nevezem meg, mi a szexualitás célja? Gondoljátok, hogy tudok még úgy mondani? Új élet teremtésének az öröme. Bensőséges, intim egység megteremtése, és itt megint előjön a Krisztus és a gyülekezet közötti kapcsolat. Isten olyan szoros kapcsolatra vágyik velünk, mint a házaspárok egymásra. Tehát arra szoros kapcsolatra vágyódik, ami a házaspárok között van. 3. Egyedülálló megismerési lehetőség, hogy a házaspárok megismerjék mélyebben egymást. 4. Különleges gyönyör. Most én olvasok igét. De fölhívhatjátok a példabeszédek 5.19-et. De megkérdő Attilát, hogy olvassa el, és én is elolvasom a Héber szöveg szerint.
A szerelmes farvas és a kedves zerge, az ő emlői elég is szeretnek téged még időben, az ő szerelmében nélkül szüntelen.
Amen. Amen. Akkor a Héber szöveg ezt adja vissza körülbelül. Ha te szerelmed, mérgezzen meg a feleségeddel átélt gyönyörrel. És itt a mérgezés ez egy szimbolikus dolog persze. Élvezd mindig az ő szerelmének extázisát. Ezt mondja a Héber. Héber sokszor kifejeződ. De tép a magyar is. Magyar fordítás is. Akkor nem tudom már hányadik. Védelem a kísértés ellen. Tehát, hogyha nem megfelelő a házaspárok szexuális élet, akkor jön a félrekacsingatás, meg a félrelépés. Ez a védelmet, hogy otthon kapja meg azt, amire szüksége van. És az igazkolás. Írjátok föl csak az igét, 2 Sámuel 12.24-ben. Dávid fia meghalt. A felesége nagyon szomorú volt. És ha jól tudom, úgy írja a szöveg, hogy Dávid bement a feleségéhez és vele hált. És így igazkolál meg őt. Tehát a szexualitás vigasztalásra is szolgál. A bölcsasszonyok, bölcsfeleségek, akik ezt az igét megértik, ha durva-fúva jön hozzá a kedves férj, már tudják, hogy hogyan vezessék le az ingerültségét és a feszültségét. Hát elég fordul, hogy mondjuk a munkahelyen felhúzzák valamiért, ugye? Vagy rosszul ment a napja. De nem kellene így lenni tovább, mert van rá orvosság. A test és a szellemi dolgok gyakran ugye azonos képpel fejezhető ki. A testi felsőséges intim egység, a szellemi egység a Úrral való közösségnek a képen, mint említettem. Hogyha nem jó a viszonyulásod a szexualitáshoz, ha netán visszautasítod a párodat rendszeresen, ha odaadod a testedet egy idegennek, akkor mi történik? Eltorzítod azt az isteni képet, amit Isten szeretne bemutatni Krisztus és az ember közötti kapcsolatról. Krisztus és a gyülekezet közötti kapcsolatról. 1 Korintus 7-es fejezet. Ez az egész majdnem a házasságról szól. Bár sok minden közölít ebben a részben. 1 Korintus 7, 3-as, 4-es versét kérném szépen.
A feleségének adja meg a férjét kötelesül akaratot, hasonlóképpen a feleség és a férjének. A feleség nem ura maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura maga testének, hanem a feleségének.
Amen. Elég tisztavúna tűnik, így első hallásra. De tudjuk, hogy az a levelédő, hogy légy az ige cselekvője. Tehát szolgálj a testeddel, a házas párod felé. Tehát már ugye beszéltünk arról, hogy a testünk ajándék a társunk számára. Azt is tudjuk, hogy szeretet által működik minden. A szeretet által működik a hit, ha nincs. Szeretet nem működik a hit. A szeretet pedig állandóan azt keresi, hogy mit adhat. Ne azt ród fel, hogy mit kéne kapnom, hanem mit adhatok. Hogyan tudom betölteni a társam szeretet igényét? Melyik szeretet nyelven beszélő jelképesen? Hogyha valaki megkeményíti a szívét, mint a párja iránt, és idénként elutasítja a közeledését, akkor ezzel az a baj, hogy ez a szív nem csak a párja felé keményedik meg, hanem megkeményedik Isten felé is. Ha valakire egy picit nehettel, ezt nem is mondom, hogy nem bocsátasz meg, mert az úgy sincs ilyen, ugye közöttünk. De csak egy kis neheztelés is. De például, ha valaki nem bocsát meg, akkor az illető, lehet, hogy csak egy személy van a környéken, és senki más, bezáródik a szíve, akkor a szív gyakorlatilag záró van Isten felé is. És akkor hogy fog Istentől hallani, áldást kapni, és a többi. Tehát, hogyha valaki rendszeresen visszautasítja a párját, ilyen-olyan okoknak fáj a fejem, tipikus eset, ugye? Akkor ez hosszú távon problémát szül. Minden embernek vannak igényei, testi igényei. És az nem a szeretet, hogyha hagyja a másikat szenvedni. Isten gyönyörködik a házas életben, mert ő rendelte el. Ő teremtette az embert minden alkatrészével, porcikájával együtt. Hallottam egy esetet, hogy egy olyan 30 év körüli hölgy volt az illető, férje néhány évvel idősebb. A szeretkezésük közben a hölgynek Jézus megjelent látomásban. És ő rögtön azt mondta, hogy ez azért, mert Isten gyönyörködik ebben a dologban. Akkor még erről a tanításról semmit nem tudtam, semmit nem hallottam. De most így ez előjött bennem, hogy ő kapott egy ilyen kép által, egy látomás által egy megerősítést. És el tudom fogadni ezt. Fontos dolog. Időt fordítani egymásra, figyelmet fordítani egymásra, és időnként gyermekmentes időt biztosítani a házas pároknak, ha csak egy órát is, vagy két órácskát, vagy egy egész estét, attól tudjuk, hogy tudja megoldani. Mert másképp nem fog működni a házasság. Vagy pedig zárható hálószobajtót. Hát egyszer csak az angyalták megjelennek a legkellemetlenebb pillanatban, az ajtóban. És kérdést tesznek föl. Tehát ahhoz, hogy a bensőséges intim kapcsolat megmaradjon a házaspárok között, ezért valamilyen módon kell biztosítani erre időt és lehetőséget. Időnként falak emelkednek rossz benyomáshoz, tapasztalat folytán, és a tanítás ez úgy fogalmazza meg, hogy mivel egy női tanítóról van szó, megint azt mondom, hogy felesége, de érthetik a fordítva is egyébként, ha netán férfiakban van gátlás, hogy a feleségek adjanak magunknak engedélyt arra, hogy élvezzék a szeretkezést a férjükkel. Hát ez nem mindenki lépte még meg. Valami oknál fogva. Akár kis bűntudat, akár kis szorongás, vagy rossz emlék a múltból. Le kell a falatnak rombolódni. Még egyszer mondom, a házaspárok teste ajándék a társuk számára. Ezért nem tehetsz a testeddel bármit. Hogyha Attila nem szereti a kék hajat, akkor Adrien nem festi kékre a haját. Mert az ő teste az Attiláé. Tetoválás, vagy bármit mondhatok. Vagy ha a feleségem mindig frissen borotváltan szeret látni, akkor az ő teste, akkor az ő teste ez, az övé, akkor illik, hogy én engedelmes legyek ebben. Kaphatok újat?
Igen.
Akkor mehetünk még?
Igen.
A világ sajnos tönkre teszi, sárba tiporja, és közönségesé teszi Isten ajándékát a szexualitással kapcsolatban, amit ő tisztának teremtett. Azokat a, és bocsássatok meg, ha valakinek ilyen ruhája van, nyugodtan viselje én tőlem, az a topok, úgy útívászoknak hívják, hogy ugye itt kilátszik egy ilyen darab a nadrág és a ruha között. Tudsz látni ilyen biztos bőven. Ezt a divatot nem Isten kedvette. Az akt fotókat, vagy sorolhatnám mindenféle olyan dolgot, ahol a női testet túlhangsúlyozzák, az nem Isten terve szerint való. De a világ ezt, az ördög ezt felhasználja a divat tervezésben is, és az ördög tudja, hogy a férfit Isten úgy teremtette, hogy a női test látványa felgerjeszti őt. Ez a házas életben nagyon jó, és kell. De nem kell tudni a világban. A világ létkezik ezen a területen, és mi fog következni? Ítélet vár rá. A világra. De mi nem a világból vagyunk, ugye? Csak mindenki nyugodjon meg. Hányan olvastátok már az énekek énekét? Ezután szerintem még többször el fogjátok olvasni. Mert itt Salamon és a felesége Szulimát házas életéről van szó. Lírai forma, 15 visszaemlékezés, és nem időrendben. Tehát azért tűnik ez nem egészen tisztának ez az énekek éneke, mert egyszer múlt idő, egyszer jövő idő, egyszer jelen idő, mert ez olyan, mintha most elővenném a fénykis albumot, és egyszer megmutatnám a nagymamámat nektek, utána a lányainkat, utána megint visszakadarodnék a dédpapához, tehát ilyen időben oda-visszaugrálás. De Isten, ha nem tudtátok, hogy milyen bölcs, most akkor meg tudjátok. Hát az énekek énekét elolvassa egy 10 éves gyermek, fogalma sincs, hogy itt szexualitásról van szó, mert szimbólumok vannak benne. És a felnőtt ember ez már ugye képes megérteni. Akkor most elmondom a szimbólumokat, hogy hogyan olvassátok ez után. Szerintem az alap rondos lesz. Majd pártól ellenőrizni fogja. A keleti erotika szimbóluma a bor, az alma, a méz, a gránát alma. A kert, a női nemiszer. A gyümölcs, a férfi nemiszer. És van egy olyan kifejezés, hogy felmászok a pálmafára, ez pedig az akt is. Tehát ez komoly téma. Isten itt írja le, hogy milyen egy ideális házas élet, egy házasság. Salamon és Szulimáton keresztül. És ezeket a jelképeket ott megfelelő helyen behelyettesítetek, akkor teljesen világos lesz minden. És ha netán hozzájutok más fordításhoz, érdemes esetleg más fordítás szerint is elolvasni. Akkor kialakul egy jobb kép ebből. De most jön a kérdés. Mi van akkor, ha nincs kedven hozzá című fejezet? Hát egy biztos, hogy nagyon fájdalmas, tehát lelki fájdalmat okoz a szexuális visszautasítás. Az 1 Korintus 7.5 szerint egy kifogás lehet, az ima és a bőt.
Ne fogtátok meg egymást, hanem ha közös akaratból ugyanis idejük, hogy ráérjétek a bősülésre és az imádkozásra, azután ismét egy ígét érjetek, hogy a sátán mennyek ismétlen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartottatjátok.
Elolvasom a Moffat szerinti fordítás, hogy hangzik. Ne tartóztassátok meg magatokat a szexuális kapcsolattól, kivéve, ha közösen úgy döntötök, hogy egy ideig így tesztek. Majd ismét jöjjetek egybe, és írja a Hegel, hogy folytassátok újra házastársi kapcsolatotokat. Egyértelmű? Jöhet az engedelmesség az igének. Elutasításnak mi lehet az oka? Eltérő étvágy, ami szexuális étvágy, fáradtság. Vagy elképzelhető, hogy pornográfia húzódik meg, és ezért kötődi ki a férj mondjuk a vágyait, és nem kívánja a feleségét. Vagy harmadik személy is szóba jön. Ezeket mind külön szükséges ugye kiértékelni és megvizsgálni, hogy valóban mi az oka ennek. Vagy majd rátérünk a gondolkodásra, hogy rossz gondolkodás. Volt egy házaspár, aki jelekkel adta egymás tudomására, hogy mikor nyitott a szeretkezésre, ugye az egyik fél vagy a másik fél. Vettek két kis nyitit, vagy oroszlánt, vagy bármit. Egyik két másik rózsaszín, két volt a férje, a rózsaszín az anyufér, és akkor amikor valakinek kedve volt hozzá, akkor kitette. Így nem kellett kommunikálni, mert hát a kényes volt a kérdés, de akkor ebből a másik tudta, hogy ő is mellítette az ő kis püsmatiát, vagy oroszlányát, és akkor boldogan éltek, mintha nem haltak. Megbocsátás kapcsán itt eszembe, hogy a bűnbánó tehénkét, hogy hívják? Szabad a gazda? Bocsi, bocsi, tarka. Tehát a visszautasítás az egy sebet okoz. És a férfiak sokkal sebezhetőbbek, mint a nők. Mi ennek az oka? Hát Isten több dolgot épített be a női testbe, mint a férfi testbe. A női test havonta emlékezik arról, hogy nő. Megvan a szülés képessége. A férfi testben egyetlen egy dolog van, képes szeretni a felségét. Képes együtt lenni a felségével. Most jön a gondolkodás. Akkor ismerik a 2. Korintus 15-öt? Mert akkor nem olvassuk fel. Hogy minden gondolatot elcsatik Jézus fogsalába. 2. Korintus 15. A gondolkodás igen komoly hatással van a szexuális életre. Azt mondja ez az ige, hogy ami nem Istentől van, azt vessük le. Ami viszont az Úrtól való gondolat, az pedig öleld át, tedd magadévá. A világban vannak szennyes gondolatok. És nem gondoltam volna, hogy igazából nincs különbség a pornó műsor, meg a romantikus regény között. Mert mind a kettő elindítja a gondolkodást, és ugye bejönnek a szennyes gondolatok. Az énekek énekében olvashatjátok azt, hogy Szulimát, de szerintem Salamon is álmodozik a társa távollétében az ő testéről. Tehát az ige engedélyt ad arra, hogy álmodozza a házastársa testéről. Tehát csak a házastársa testéről. Hát Jézus más mondott az evangéliumban. Ha gonosz kívánság okával ugye gondolsz valakire, akkor már üdvözlettél el. De a házastársad testéről nyugodtan gondolkodjál, álmodozzál. Mi lesz, hogy hazajön és hogyan várod? A kérdés ugye mindig az, hogy mi van, hogyha nincs kedvem hozzá? Hát a tested nem az enyém. Tehát a rendelkezésre kell, hogy bocsásson. Egy feleség a következőt tette. Felismerte ezt az igei igazságot, de nem volt a szívén ez a gerjedelem, ez a tűz, és kérte az urat, hogy gerjesszen tüzet benne a férje iránt. És ő, hogy fizikai síken is láthassa ezt a dolgot, fogott egy gyertyát, és meggyújtott egy gyertyát. És kérte az urat, hogy az elménbe gerjesz tüzet. Második gyertyánál imádkozott, hogy a szívembe gerjesz tüzet. Harmadik gyertyánál a testembe gerjesz tüzet. És amikor elért az ötödik gyertyáig, minden rendben volt. Hát ez így ma megválaszolásra gyert. Sok esetben a hozzáállás a probléma. Mert a házaspárok nem döntötték el Isten előtt, hogy úgy fognak viszonyulni a társukhoz, ahogy az Istennek tetsző lenne. Tehát gondolkodás, döntés és sok minden más tartozik ide. Útközben is még kaptunk gondolatot az Úrtól, hogy mindig örömből. Időnként a feleségek beszélgetnek, hogy a férjem mindig azt akarja, és mindig dorondol az ajtón, ugye. És mondja, hogy hát hogyha egyszer legalább bebocsátást nyernek, akkor nem dorondolna tovább. Tehát az a mohóság egy idő múlva beállna egy átlag szintre. De ha ki van éhetetve, úgymond, akkor örömből. Megdöbbentem ezen a dolgon, hogy a házaspári szeretkezés, de sokan kötelességképpen tekintenek. Gondolom, hogy ezt hallottátok így egymás között is, kötelesség. De házaspári szeretkezés nem kötelesség, hanem adóság. Adóság, bizony, és az adóságot illik törleszteni. És ezt a 7-3-ba, tehát szíves még egyszer ad 1 Korintus 7-3-at?
Nem? Feleségnek.
Igen, jó.
Azért az a férj kötelező akaratot, hasonlóképpen a feleség és a férjének.
Amen. A görög szöveg azt mondja, hogy adóság. És azt mondja, köteles jó akaratot. A görög szöveg azt mondja, adóság. Tehát adós vagyok a feleségemnek, a feleségem adós nekem. Miért vagyunk adósak? Mert a negyedik vers azt mondja, hogy nincs hatalmam a saját testre felett. Egyszer érintettük valahol, hogy az önzés az komoly problémákat okoz, és hogy a házasság ellen van. Egy statisztikát olvastam valahol, hogy a nők 40%-a nem jut el az önzés csúcsára. Kenneth Hagin mennyit ír? Ugyanerről? Hogy nincs frigid nő, csak ügyetlen férj. Akkor elő kell venni egy anatómiai könyvet, és meg kell ismerni, hogy Isten hogy rakta össze az embert. Meg egyébként is, itt majd érintjük rögtön, ha még kapok szót továbbra is, hogy a néma szex az nem jó. Meg kell beszélni a problémákat, illetve ha vannak kívánalmak. Testnek vannak kívánságai. De én azt javaslom, hogy ne adjátok be a derekatokat. Az önzés folytán jön az önkielégítés, az öngyilkosság egy bizonyos része is ide tartozik, egy része pedig ugye betegségtel terjedhet, tehát elmás problémához. Aztán a testkívánságai között található a parázmaság, házasságtörés. És sokan azt mondják, azt a hazugságot vallják, hogy Isten valami jót akar visszatartani tőlem, hogy nem engedi meg, hogy házasságon kívül is kalandozzak. Ez nem igaz. Mert a Zsoltár 84.11 azt mondja, hogy az Úr nem vonja meg a jót tőled. Amen. Tehát Zsoltár 84.11.
Mert nap és pajzs az Úr Isten, kegyelmezünk dicsőséget áll az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik áldatlanul élnek.
Tehát nem vonja meg, ő inkább még jobbat akar. És tudja, hogy miért mondja azt, amit mond az üzében. A döntés a miénk minden esetben, a szabad akaratunk van. Ugye a saját vágyunkat teljesítjük, de Isteneket tőletet élünk. Hogyha a testünk vágyait követjük, akkor két dolog történik. Tudatosan elutasítjuk Istent, és megbántjuk őt. Azt hiszem, hogy sokan elmondhatják azt, azok közül, akik házasság előtt szexuális kapcsolatra léptek, hogy küzdködni fognak a vágyaikkal, mert a test egyre többet kíván. És a házasságon kívüli szex nem elégít meg, csak az Úr jelenléte elégít meg. És amikor megtörténik a házasságkötés, akkor Isten ad rá egy pecsétet. A Szent Szellem. Az a pecsét a házasságon. Egy dicséretet. Ez a szó szeretet. Hogy a szeretetről énekeljünk megint.